Nem, nem tiltakozott az orvos. Úgyis csak egy percig maradok. PG még csak nem is csodálkozott. Felesége rettegett a betegségektől, s ha néki bármi kis baja támadt, addig nem nyughatott, míg Digoin doktor elé nem tárta, az orvos különben barátjuk volt. Ez is hozzátartozott a rendszeréhez, éppen úgy aggódott az ura egészségéért, mint ahogyan étkezéseknél először őt kínálta, vagy ahogyan a kalapját nyújtotta neki, ha elment hazulról, s ahogyan házasságuk első hetében rávette, hogy életbiztosítást kössön. PG korán sem akarta megsérteni az orvost, mégis csak a bal öklét nyújtotta felé köszönésként. Az megrökönyödött. De igazán nem azért jöttem, hogy megvizsgáljam. Úgy tudom, nincs is semmi baja. De arra sem mernék mérget venni, hogy teljesen egészséges lépett közbe sietve Guillaume menőé. Csak hogy idáig jutottak. Digoin, kezében ezüst zsebúrájával, megragadta PG csuklóját, kitapintotta az ütőerét s érverését számlálta, míg a szomszédban, az ebédlőben Héléne teríteni kezdett. Antoine fönn tanult a szobájában. Semmi különös panasza nincs. Semmi. Véleményem szerint az utóbbi időben kissé túlfeszítette az erejét. Idegesnek látszik, bár korán sem aggasztó mértékben. PG-nek igazán nem volt kedve mosolyogni. Komolyan hallgatott, s érezte, amint az orvos lehelete az arcába csap. Velünk vacsorázik, doktor úr? Kérdezte udvariasan Guillaume menőé. Sajnos, képtelenség. Vár a feleségem. S megint udvariaskodások. PG szeme alá karikákat vont a fáradtság. Alig bírta a lábát. Émeigett. De mikor Digoin elment, mégis asztalhoz telepedett. Ott gőzölgött előtte a leveses tál. Felesége szemközt ült vele, a lánya jobbra tőle, Antoine balra. A tál fölött nagy, rózsaszínű sejemlámpéernyő függött. A filozófia tanár járt itt. Meg akarta mondani neked, hogy a dolog rendbe jön. Pénteken már újra tarthatsz órát, mintha csak beteg lettél volna közben. Bólintott. Nem akart ellenkezni senkivel. S egészen 10 óráig egyebet sem tett, mint szorongva várta a pillanatot, amikor végre magára marad. A gyerekek megcsókolták és szobájukba mentek. Felesége vetkőzni kezdett. PG pedig besietett a fürdőszobába és magára zárta az ajtót. Mintha sajgőpánt szorítaná a homlokát. Bőven nyeldeste nyálát, mégis gyötrelmesen száraz maradt a torka. Semmi dolga nem volt a fürdőszobában. Csak éppen egyedül akart lenni. S mert történetesen tükör függött a falon, belenézett a tükörbe. Ismerős arc nézett vissza rá, a tulajdon arca, bajuszával, sűrű hajával, nagy pilláival és mogyoróbarna szemével. Két kezével eltakarta a bajuszát, ez azonban mit sem változtatott a kifejezésén. A kilincs nagyot kattant, mintha be akarnának nyitni. Guillaume menőé volt. Mit csinálsz? Kérdezte aggodalommal. Mindjárt megyek. Megeresztette a vizet, hogy legyen valami ürügye a késlekedésre. Aztán, szinte átmenet nélkül, elkezdődött az éjszaka. Egyszerre csak ott feküdt a tágas diófaágyban, a zöld pehelypaplen alatt, jobbra a feleségétől, akiből már is áradt a meleg. Megnyomta a feje fölött függő körteforma kapcsolót. A fény kialudt. A függönyökön túl kékesen derengett az éj. Már nem esett. Csak valami nyúlós, vad, hideg pára szitált, száladva és hullámokat vetve a szélben. S ettől PG lelkében egyszerre föltámadt egy megalázó emlék. Egy emlék, hogy olyan volt, mint egy ázott kutya. Jó éjszakát! Jó éjszakát! Jól vagy? Igen. És jöttek az órák, meg a percek, hogy egymásra halmozza őket, kínosan, lassan. Eleinte úgy látszott, Guillaume menőé elaludt. Szabályosan, ütemesen lélegzett, s néhány ösztönös mozdulat után elpihent a teste. De alig telt el negyed óra, és PG érezte, felesége fölébredt. Nem tudta volna megmondani, miből érzi, de annyi bizonyos, hogy az asszony ébren volt, s a férfi akár arra is megesküdött volna, nyitott szemmel fekszik és az ő lélegzetvételét figyeli. Minden jó akarata ellenére sem tudott álmot színlelni. Izzadt, 5 percig sem bírt ugyanabban a helyzetben maradni, s amint megfordult, akaratlanul fölhorkant. Képekkel harcolt, melyek ott remegtek a szaruhártyáján, és még csak rendbe sem óhajtottak sorakozni. Látta az osztályt, ma reggel, a csinos nőt, amint kirakja szellőzni az ablakba az ágyneműjét, aztán a rózsaszín kőkockás udvart, amelyen áthaladt. Látta Madoté, amint La Rochelle utcáin sétál, egy furcsa, öreg figurának a karján. Utána járt a dolognak, s most már mindent tudott. Sokáig tétovázott, mielőtt kérdezősködött volna, nem szokott ilyesmit tenni, de végül még a papírabroszos kis kocsmába is benézett. 3 nappal ezelőtt érkeztek, és munkát kerestek. Bejelentő lapjuk szerint Cognacból jöttek. A nő nyomban elkérte a helybeli fodrászok címét, sorra fölkereste őket, manikűrösnek ajánlkozott. Ami a férfit illeti, az előtt sofőr volt egy előkelő háznál, végigjárta a parti kocsmákat, s még aznap délután állást kapott, sajtot fuvaroz majd egy ócska teherautóval a környékre, mint az egyik Rudess Merciersi fűszeresnek az alkalmazottja. Szobájuk az étterem fölött volt. Egy szobát vettek ki. Kérdezte PG. Igen. Egy egyágyas szobát. Nem mintha féltékeny lenne. Csak éppen tudni akarta. Legszívesebben megnézte volna a lakásukat. Úgy képzelte, fehér, meszelt szoba, vaságyal, szürke paplennal és mázolt fenyőfa szekrénnyel. Megint megvárta Madoté a májva színű fodrászüzlet előtt. Távolból követte, amint hazasietett a fogadóba, ahol már várta a barátja. S most fáradt volt, olyan fáradt, mint még soha életében. Tagjait mintha vasrudak zúzták volna össze, és mégsem bírt nyugton maradni. Mire várt a felesége? Mire gondolt, ahogy ott feküdt mellette a sötétben? Nem puszta rémlátomása, hogy ez az asszony itt van, alig karnyújtásnyira tőle. Nem rémlátomása minden, a ház, a gyerekek a szomszéd szobákban, a nyugodt ebédlő, meg a tyúkol, és minden, minden, a bajusza, a kemény kalapja, a dolgozatok, melyeket ki kell javítania. Esztelenség! Neki kellene rontania a falnak, igen, belevernie fejét a falba, míg szét nem hasad most, hogy már úgyis vége az egésznek. Mert valami történni fog, ez bizonyos. Képtelenség, hogy másként legyen. PG azt gondolta, ügyvédhez kellene mennie, s tájékozódnia az elévülésre vonatkozó rendelkezések felől. Melege volt. Arca lángolt. Szeretett volna fölkelni, lehajtani egy nagy pohár vizet, aztán az ablakhoz állni, mely innét távolról olyan, mint egy hűsfürdő az ablakhoz állni és ott maradni, egy jó óra hosszat. De már is hallotta a felesége hangját. Hová még? Sehová. Nem tudta? Itt csak egyetlen dolog segítene, nem gondolkodni. És éppen ez az, amire nincs mód. Mi hát a valóság? Ez a ház itt az Avenue Coulignan, s mindaz, ami hozzá tartozik. Vagy az, ami akkor régen történt. Nem tudta többé. 18 esztendőn át egyetlen egyszer sem tette föl magának ezt a kérdést, s még csak azt sem kérdezte, boldog-e, s igaza volt-e, helyesen járt-e úgy, ahogyan eljárt. Nyugodtan, becsületesen megtett mindent, amit tennie kellett. Villát bérelt, abban a negyedben, ahol a város valamennyi tanárja lakott, aztán, mihelyt egy kis pénzhez jutott, meg is vette a villát, részletre, fizetési kedvezménnyel. A bútorok, csupa megbízható holmi. Ezt is kellett, bútorokat venni. S ő vett is. Felesége volt, gyerekei voltak. Mindnyájukat tisztességesen föl tudta ruházni. És lám, mindennek ellenére, ez az egész mégsem hatott úgy, mintha valóság lenne. Felesége itt feküdt mellette, és ő nem mondhatott neki semmit. Vacsoránál ránézett Antoine-ra, és nem érezte, hogy akit lát, az az ő fi.